Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem a stúdióban dr. Kósa Éva, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház oltópont vezetője, főorvos asszony. Elmúlt héten is találkozhattak vele. Tulajdonképpen egy kicsit ismételni fogjuk, illetve olyan területekre térünk rá az oltással, a vírus terjedésével kapcsolatban, amelyekre egy héttel ezelőtt nem volt időnk. Köszöntelek, Éva, nagy szeretettel.
Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is.
Nagy népszerűségnek örvendett a riportunk, én nagyon remélem, hogy sokan meghallgatták, és sokak véleményét befolyásolta. Nyilván egy ismétlés gyanánt beszélni fogunk az oltási kampányhétről, amely november 22-től november 28-ig fog zajlani az egész országban, természetesen itt Kiskunhalason is. Mit mondhatunk, Éva, mi az, amire felhívnád a figyelmet? Ugye úgy van reklámozva országosan, hogy nem kell regisztrálni.
Miután a regisztrációnak van egy átfutási ideje, aki már próbálta, azt tudja, hogy egy 2-3 napos határidő, amíg átérkezik a regisztrációs időpontot tud foglalni, úgy gondolták, hogy hasznosabb lesz, ha a helyszínen papír alapú regisztrációval regisztrálunk olyanokat, akik eddig nem tették meg. Erre kapunk kormányhivatali segítséget is, viszont az időpont foglaló rendszerünk is működik. Fölraktunk már a jövő hétre 5040 időpontot, ebből körülbelül eddig 200 fogyott el. Tehát arra biztatok mindenkit, hogy aki már regisztrált és képes vagy tud időpontot foglalni, az lehetőség szerint tegye meg. Nekünk is tervezhetőbb, és neki is sokkal jobb lesz egy időpontban bekerülni egy kezelőbe, mint egy bizonytalan sor végét kivárni.
Nyilván nagyon nehéz ezt megbecsülni. Mennyire becsülitek körülbelül itt Kiskunhalason a kórházi oltóponton? Hányan fognak látogatni benneteket oltási célból?
Ez az, amit igazából nem tudunk. A legnagyobb érdeklődés a harmadik oltásokra van, viszont ha megnézem az oltottsági adatainkat, 27 ezer területen élőnek van meg mind a két oltása, tehát 27 ezer potenciális harmadik oltásunk van, ebből eddig 3500-at tudtunk leoltani.
Akkor nagyon-nagyon sokan nem betéltünk meg a harmadik
lehet.
Oltást.
Igen, plusz Jaj. Még első és második oltásokat is várunk, elmaradt másodikosokat, nem tervezhető egyelőre.
Mindjárt kitérünk arra, hogy milyen okmányokat érdemes vinni erre az oltási akció hétre, de egy picit ugye itt említetted, hogy egyoltásosok, tehát elmaradt második oltások vannak jócskán, erről mit szeretnél mondani, amit fontos tudni?
Az első oltásokról azt érdemes tudni, hogy az első oltások típustól függően 80-90%-ban adnak védettséget, és azt is csak 2 héttel az oltás után. Minden oltásra érvényes, hogy attól, hogy beoltottunk valakitől, nincs feltétlenül azonnal megvédve. 10-14 nap, mire kialakul a hatás. Tehát arra is szeretném fölhívni mindenki figyelmét, hogy addig azért még vigyázni kell magára.
Ugye tudjuk, hogy csak a Johnson típusú oltás az, amelyik egy fázisú, az összes többi típusnál ugye 2 oltást javasolnak, amelynél elérhető a maximális védettség. És említetted, hogy sajnos vannak azért sokan, akik az első oltás után, és nem Johnson után gyakorlatilag eltűntek a rendszerből.
Igen, azt tudom mondani, hogy az oltottjaink egy 10%-a nem jött vissza. Ennek több oka is lehet. Előfordulhat az, hogy máshol kapta meg a másodikat, és nem nálunk, illetve a másik, ami úgy gondolom, hogy oka lehet, az az, hogy az első oltás után gyakran megkapják a védettségi igazolványukat, és úgy gondolják, hogy ezzel ők védve vannak. De ez nem így van. 2 oltás után lesz teljes a hatás, tehát egy teljes oltás sor kell ahhoz, hogy teljes legyen a hatás. Másrészt ismételni tudom magam, de 6 hónap után az oltás elévül. Ismételni kell, föl kell venni a harmadikat ahhoz, hogy védett legyen egy negyedik hullámban.
Hát itt térnék ki ugye azokra, hát Conteónak hívják divatosan összesküvés elméletekre. Rengeteggel találkozhatunk, hogy be volt oltva, mégis megbetegedett, akkor ezekre nagyrészt ezek a válaszok adhatók, hogy itt valahol hiba volt az oltás körül, vagy már elévült.
Így van, ez az egyik oka. A másik, amit a Zsolcsánat nem jut más eszembe, attól, hogy valaki kéményseprő még lehet katolikus. Tehát attól, hogy megvan a 2 oltása, lehetnek olyan alapbetegségei, amik miatt egyébként is magasan veszélyeztetett.
Nagyon fontos kérdéseket fogunk még feszegetni. Dr. Kósa Éva főorvos asszonnyal, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház oltópont vezetőjével. Például, hogy ugyanolyan feltételekkel, körülbelül ugyanolyan immunrendszerrel az egyik ember nagyon-nagyon megbetegszik egy COVID-fertőzés esetén, a másik pedig egy enyhen áthával átvészeli. Erről fogom faggatni, mert azért úgy tűnik, hogy ennek most már talán a tudomány talál okát, illetve hát nyilván az országok, a nemzetközi statisztikáról is beszélgetni fogunk, hol áll Magyarország, hol állnak a többi országok, hol lehet ennek utána nézni, és esetleg az adatokból mit tudunk következtetni. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai adásunkban a beszélgetést, így a negyedik hullám elég erős felszálló ágában dr. Kósa Éva főorvosasszonnyal, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház oltópont vezetőjével. Ígértem a hallgatóknak, hogy rá fogok kérdezni szerintem egy olyanra, ami talán nagyon sokakat foglalkoztat. Hogy van az, hogy körülbelül ugyanolyan feltételekkel, hasonló korú, hasonló immunrendszerű, tegyük föl egyikük sem oltott, vagy mindegyik már átesett kicsit régebben oltáson, de hogy az egyik ember totál megbetegszik, netán lélegeztetőgépre kerül, a másik pedig egy alig enyhe érezhető náthával átfut rajta.
Ehhez pár dologról szeretnék még beszélni előtte. Tehát ismerjük ezt a fogalmat, hogy valaki fertőzött, ez nem azt jelenti, hogy ő beteg is. Tehát bejutott egy kórokozó, ami elkezdett szaporodni. Az, hogy megbetegszik-e a kórokozótól, az sok minden függvénye lehet. A vírusok például úgy vannak kitalálva, hogy van egy fehérje burkolatuk, és bennük egy olyan örökítő anyag, ami az ő információikat kódolja. Ez vagy RNS, vagy DNS típusú, a korona esetében RNS tartalmaz, túlélni akarnak. Minden ilyen kis élőlénynek megvan a saját mechanizmus arra, hogy hogy jut be a szervezetbe, mit tud megtámadni, és mit tud károsítani. Az, hogy valóban kialakul-e a betegség, az viszont annak függvénye, hogy milyen erős az immunrendszer, és mit tanult meg eddig. Az immunrendszer erőssége öröklött tényezőktől függ, attól függ, hogy mennyire tartom karban, hogy állok vitamin státusszal. A koronavírust viszont a 60-as évek óta ismerjük. Akkor valóban még csak náthát okozott. Valami történt vele, amivel 2003-ban már kitört egy SARS-CoV-1-es járvány Kínában, amit akkor még sikerült izolálni, aztán 2012-ben jelent meg Szaúd-Arábiában, ott is sikerült izolálni, és 2019-ben egyszerűen elszabadult, és gyakorlatilag lesöpörte a bolygót, hogy milyen mechanizmussal jut be a szervezetbe. Egyrészt légutakon keresztül tud bejutni, másrészt az emésztőrendszer tudja megbetegíteni. Ez azért történik, mert a sejtjeinken vannak olyan érzékelők, amikkel ők kommunikálnak a külvilággal. Ezeket úgy hívjuk, hogy receptorok. Van egy receptorfajta, ami a koronavírus specialitása, AC2 receptornak hívjuk, de a neve teljesen lényegtelen ebből a szempontból, és gyakorlatilag majdnem minden szervünkben megtalálható. Legnagyobb gyakorisággal tüdőben, emésztőrendszerben és az érfalak belsején. Tehát amikor a koronavírus valakit nagyon megbetegít, akkor az összes ilyen receptort megtalálta, és akkor az a teljes testbetegségét jelenti, és vannak olyanok, akiknek már az orrüregében, a légutak felső részében kiszűrődik egyszerűen, és ő nem lesz beteg tőle. Attól is függ, hogy mennyire betegszem meg, hogy milyen receptor sűrűséggel rendelkezem, ami egyéni mintázatot mutat. Másrészt attól is függ, hogy mennyire betegszem meg, hogy milyen a T-sejt emlékező képességem. Úgy gondoljuk, ezek 2021-es tanulmányok, illetve már 20-ban elkezdték őket pedzegetni, hogy azok az emberek, akik koronavírussal találkoztak nátha formájában, azoknál előfordulhat, hogy megjegyezte őket a szervezet, és most kevésbé reagálnak erősen. Tehát inkább fertőzöttek lesznek, és nem betegek. Ugye ezen az elven működik a védőoltás is, tehát próbálom megtanítani az immunrendszert arra, hogy esetleg találkozhat egy ilyen kórokozóval.
Beszéltél egy receptorról, AC2-es receptorról. Az a jó, ha nekem ebből sok van, vagy ha éppen kevés?
Erről megoszlanak a vélemények. Kémiai laborokban, meg biológiai laborokban az a jó, ha kevés van, mert akkor kevésbé kötődik a vírus. Viszont élőben nem így működik. A vírus tüskefehérjéje hozzákapcsolódik ehhez a receptorhoz, és ez viszi be majd az én sejtembe a vírust. Ugyanennek a receptornak az lenne a funkciója, hogy karban tartson, tartsa szinten a vérnyomásomat, segítse a sejt regenerációját, és mégis bennünk fordítva működik, mint ahogy azt a laborba elvárnánk.
Tehát magyarul, hogyha nekem ez sok van, akkor nem olyan jó, mert a vírus rákapaszkodik, és sokkal jobban elborítja a szervezetemet.
Igen, viszont voltak ezzel kapcsolatban gyógyszerkísérletek Olaszországban is, például amikor a nagy hullám volt, hogy próbáltak erre a receptorra gátlószert adni. Nem lettek jobbak az eredmények, tehát megnövelte a halálozást.
Arról is beszéltél, hogy készültünk a riportra, hogy embertípusonként is különböző ennek a mennyisége.
Így van. Egyelőre úgy tűnik, hogy talán az afroamerikai lakosságban leginkább kifejezett a jelenléte, illetve a nőkben kevesebb van, mint a férfiakban.
A megfertőződési adatok mutatják ezt? Tehát, hogy például az afroamerikai lakosság nagyobb arányban betegszik meg?
A számadatokat nem tudok mondani. Csak a tudományos cikkekből tudok példákat hozni. Úgy tűnik, hogy igen, és a halálozás is magasabb a férfiak körében, mint a nők körében.
Tehát summa summarum nem tudhatjuk, hogy nekünk hogy áll ez az ACL receptorunk, és hogy éppen hogy fogunk reagálni a koronavírusra. Lélegeztetőgépre kerülünk, vagy egy enyhen áthával átvészeljük. Tehát mindenképpen javasolt az oltás, a megfelelő mennyiségű 2 vagy 3, most már inkább 3, és vigyázzunk magunkra, mert nem lehet tudni, hogy hogy fog reagálni a szervezetünk, ezt tudhatjuk gyakorlatilag. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hiszen a körülöttünk lévő országok adataival azért jól tudjuk hasonlítani magunkat. Vendégünk továbbra is dr. Kósa Éva, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház oltópont vezetője, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Kósa Éva főorvosasszonnyal, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház oltópont vezetőjével. November 22-től 28-ig kampány lesz, az egész országban itt is természetesen oltási kampány, és hát nagyon biztatunk mindenkit, hogy vegye föl a harmadik, vagy ha még nem tette meg a második oltását, hogyha szükséges, ugye a Johnson oltás kivételével. Gondolom a Johnson oltást is kell ismételni.
Az első oltás után 5-6 hónappal célszerű fölvenni egy virtuális harmadik oltást, hiszen ő elsőre megkapta, vehetjük úgy az első kettőt.
Tehát akkor úgymond nekik a harmadik a második lesz.
Így van.
Ugye vannak, akik abszolút makacsul oltás ellenesek, sajnos ez úgy tűnik, hogy eléggé befeszül, vagy bekeményedik ez a tömeg, és nyilván célunk azért egy picit befolyásolni ezt a tömeget is, úgyhogy az egyik legközismertebb és mostanában legdivatosabb összeesküvés elméletről azért megkérdeznélek, nyilván az összesen nem tudunk végigmenni, de hogy van-e az oltóanyagban grafénoxid, ami mérgező, és nagyon sokan ezért nem adatják be, mert hogy akkor aztán ők belehalnak.
Akiben ez fölmerül, annak javaslom, hogy nézze meg az Országos Gyógyszeresztési Intézet honlapján az alkalmazási leíratokat, minden oltásé fönt van. Ott vannak az alkotó részek is, én egyikben se olvastam ilyet. Tudom, nehéz vitatkozni konteókkal, mert akkor azt fogják mondani, hogy nincs beleírva, de benne van, de nincs. Azt kell mondjam, hogy csippek sincsenek benne, az RNS-től nem fog megváltozni a DNS-em, azon egyszerű oknál fogva, hogy DNS-ről másolódik RNS, de RNS-ről soha nem készül DNS, tehát nem fog beépülni az én rendszerembe, nem is így működnek az RNS vírusok. Vannak olyan vírusok, amik igen bele tudnak épülni a génállományomba, például a hepatitis B képes beépülni a májsejtbe, és így májrákot okozni, és számomra ez is egy érdekes kérdés, hogy amikor azt mondom valakinek, hogy kötelező a hepatitis B oltása, mert egészségügyben dolgozik, és ha megbetegszik, akkor májrák lehet a vége, akkor azonnal rából intett. A rák az egy olyan riasztó szó, amire az emberek ugranak, de amikor azt mondom, hogy a koronavírus ellen jó lenne az oltás, mert megfulladni is meg lehet egy fertőzéstől, az nem annyira motiváló.
Összeesküvés elméleteknél egyébként még csak egy mondatot vagy kettőt, hogy azért bosszant, mert hogy valahogy nem gondolkodunk tovább. Mert hogy tehát hogyha tegyük föl, meg akarnának bennünket mérgezni, akkor miért ilyen drága anyaggal tennék? Akár az ivóvízbe belerakhatják. Tehát, hogy ha ilyen egész világot leromboló akciókról beszélünk, annak sokkal olcsóbb módja is van, mint egy ilyen körmönfont. Fogalmunk sincs, hogy ki milyen oltást fog fölvenni, nem tudjuk, hogy kit fogunk megölni, kit nem fogunk megölni. Tehát, hogyha egy picit tovább gondolkodnánk, akkor azért talán értelmes eredményre jutnánk.
Erről azért közbevetném, hogy az első, akit oltottunk, azok az egészségügyisek voltak, tehát nagyon logikátlan lett volna, ha arra utaznék, hogy én ártani szeretnék ezzel, hogy pont az egészségügyet próbálom kiiktatni, amikor egy államszerkezetnek, egy országnak az az érdeke, hogy minél több egészséges állampolgára legyen. Tehát egyrésztről azért is, mert gondoskodnia kell az állampolgárokról, másrésztről pedig lehet, hogy csúnyán fogalmazok, de az államnak a GDP-t termelő hasznos, egészséges emberekre van szüksége, akik adózni is fognak. Tehát amikor azt mondják nekünk, hogy vegyük fel a védőoltást, azt nem azért teszik, mert ártani akarnak nekünk, hanem mert szeretnének minél tovább megtartani minket egészségesnek.
Itt nekem az adás előtt mutattál egy honlapot, ahol nagyszerűen lehet látni mindenféle grafikonon világméretű, tehát az összes országot tartalmazó, már amelyik küld be adatot, és azért nagyon sok ország küld be adatot. Mi ez az oldal, és mit láthatunk belőle?
Ez az ourworldindata.org, bocsánat, ha már angolul mondom. Országot választhatunk, szempontokat választhatunk, hogy mi alapján kérjük a statisztikát, és az idei évre adja le. Országokat tudunk összehasonlítani, területeket tudunk összehasonlítani, megbetegedés, esetszám, tesztek, halálozás, abszolút halálozás szám, illetve mortalitás szempontjából. Én speciál azért szoktam nézegetni, hogy lássam, hogy valóban mit érünk el oltással, hogy tudjuk megvédeni az embereket, nem csak oltással, hanem a social distance-szel, a maszkokkal, a fertőtlenítéssel. Melyik országban mekkora a fegyelmezettség, ez is egy érdekes kérdés. Láttam ilyen országokat, tudom, hogy nem annyira közeli nekünk, de például Kongó 0,05% oltottsággal. Vannak olyan országok, ahol teljesen nulla az átoltottság mértéke, viszont nem szolgáltatnak adatokat betegekről, illetve halálozásról.
Nyilván nem véletlenül.
Igen, tehát vannak rajta érdekes dolgok. Általában úgy van megszerkesztve a grafikon és a táblázat is, hogy 1 millió lakosra van kivetítve az arányszám.
Például nagyon érdekes, hogy Ausztriában hozzánk képest nagyon-nagyon magas a megbetegedettek aránya, viszont a halálozási arány meg jóval alacsonyabb.
Így van.
Ez mit mutathat?
Én úgy gondolom, hogy az ottani mentalitás, illetve fegyelmezettséget mutatja. Oltottságban hasonlóak, mint mi. Viszont többet is tesztenek, ebből nyilvánvalóan több lesz az esetszámuk is, másrészt jóval fegyelmezettebbek.
És hát talán az általános egészségi állapotuk is jobb, nyilván ezt nem tudjuk pontosan, hogy kire hogyan hat egy fertőzés. Befejezésül így a beszélgetésünk végén, ugye térjünk vissza ismét az oltási kampányra, amely november 22-től 28-ig fog terjedni, és itt Kiskunhalason is várjátok az embereket, akár első, akár második, akár harmadik oltásra. Ugye említetted, hogy nagyon-nagyon szeretnétek, ha regisztrálnának, kérjenek segítséget, akik nem tudnak, hiszen akkor ők is tudják az időpontot, és ti is tudtok rájuk számítani, nem lesz várakozás, tumultus. Mit kell vigyenek, hogy készüljenek?
Amire szükségünk van az, hogy a kórházi rendszerbe fölvegyünk valakit, az a TAJ száma elsősorban. Aki tud nyomtatni, illetve kitölteni az a nyilatkozatot hozzá, de arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem ugyanaz a nyilatkozat az első kettő, illetve a harmadik oltásnál. A harmadik oltásnál az előző oltásokat is kérjük. És azt is szeretném kérni, hogy valamilyen igazolást hozzon az első két oltásáról, aki a harmadikra érkezett, mert ugye 4 hónap elteltével adhatunk harmadikat. Ha ő nem online jelentkezett, akkor nem fogom tudni visszakeresni másként, mint az ő papírjaiból, hogy valóban eltelt a 4 hónap.
És hát nyilván ne legyen lázas, gondolom ezek a szokásos.
Igen, tehát a láz, ami abszolút kizárólag bármelyik oltásnál, de azért vegyük fontolóra azt is, hogy a COVID-szerű tüneteink vannak láz nélkül, az is gyanús lehet, és COVID-ra ráoltani, az nem tanácsos.
Mi történik egyébként? Sokakban van ez a félelem.
Fölerősítheti a tüneteket, és azt nem szeretnénk.
Nagyon köszönöm mindannyiunk nevében főorvosasszonynak a tájékoztatását, tanácsait, józan, bölcs gondolatait. Nagyon reméljük, hogy hatottál sokakra, és hát ne feledjék, oltási kampány november 22-től 28-ig, ha tehetik, regisztráljanak, de mindenképpen járjanak utána, mikor volt az első, illetve második oltásuk, ha volt, mert hogy ezek nagyon kellenek, hogy részt vehessenek az oltási kampányban. Éva, nektek pedig kívánok nagyon-nagyon sok erőt és kitartást továbbiakban is, nem csak a jövő hétre, hanem folyamatosan. Köszönöm a munkátokat mindannyiunk nevében, és jó egészséget kívánok.
Köszönjük, és jó egészséget kívánunk mindenkinek, aki hallgatja a rádiót, és aznak is, aki nem, és köszönöm, hogy itt lehettem.
Dr. Kósa Évával beszélgettünk, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház oldópont vezetőjével. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.